Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A förgetek hírnöke. Bán Mór történelmi regényének hangjáték változata 10 részben. Első rész. Hunyadvára, Erdély, Magyar Királyság. 1449. Böjtmás havának harmadik napja.
Hunyadvár országtermének hatalmas asztalát Magyarország és a déli tartományok kiterített földabrosza borította. Amikor Hunyadi János kormányzó és Vitéz János kancellár beléptek a terembe, Kassa városának követe az asztal előtt várakozott, mintha azt silabizálná, hol lehet a földabroszon Kassa városa.
Isten hozott követ! Messziről jöttél, mondd hát gyorsan, hogy mit akarsz.
Városom szenved, kormányzó úr. A huszita rablóportyák immár elviselhetetlen terheket rónak ránk. Arra kérünk, szabadíts meg végre az idegen elnyomástól. Hát hogyan tűrheted, hogy az ország hatalmas részei, melyek mind a te gondjaidra bízattak, a nép akarata ellenére huszita önkény alatt tengődjenek?
A nép akarata ellenére? Én úgy tudom, Kassa városa jelentős összeggel segíti a huszitákat.
Nem tudom, miről beszélsz, kormányzó úr.
Csak ugyan nem tudod.
Vitéz leült egy iratokkal zsúfolt másik asztalhoz, és kiemelt egy pergament a sok közül.
E jelentés szerint Kassa és Bártfa városa szabályszerűen felbérelte Giskra huszita csőcselékét, hogy akadályozza meg Eperjes városát abban, hogy céhesei vászonfehérítéssel foglalkozhassanak, és ezzel rontsák a ti esélyeiteket.
Hát ez hazugság.
Itt van Giskra levele a szerencsétlen eperjesieknek.
Élnünk kell valahogy, uram. Végtére is Giskra úr a király országkapitányának tekinti magát, és mivel az ifjú király ő felsége is éppen ekként gondolja, hát rend s törvény szerint...
Rend és törvény szerint? Az országgyűlés megszüntette Giskra kapitányi megbízását. Ti mégis pénzelitek azt a gonosztevőt.
Nem minket vádolj, kormányzó úram. Inkább szabadíts meg az idegen. Rabigától.
Ha békében és nyugalomban akarsz élni Kassán, miért nem harcolsz Kassáért?
Én nem vagyok harcos, nagyuram. Városi ember vagyok, hát nem értek a kardforgatáshoz.
Van pénzetek! Fogadjatok zsoldotokba szegény legényeket! Fegyverezzétek fel a környékbeli falvak népét!
Engedelmeddel, kormányzó uram! Gyermek királyunk helyett te irányítod most a magyar hazát. Hát a te dolgod megvédelmezni bennünket.
Ha tesztek valamit saját magatokért, akkor ígérem, másnap ott leszek én is.
Úgy megviszem a hírt a kassaiaknak, uram, hogy kormányzónk nem törődik velünk.
Vigyázz, mit beszélsz!
Vigyázok, uram. Isten vigyázza lépteidet.
A követ kikullogott a teremből. Hunyadi rosszkedvűen fordult a barátjához.
Éri Perénynek, Vitéz, hogy csapjon le a csehekre, és szorítsa ki őket Árvából, Liptóból.
Miért nem mész éjszakra magad?
Én nem mehetek. Újra meg fogom támadni Murádot. Túz már gyűjti a pénzt, Szilágyi pedig toboroz.
Nincsen 2000 katonát se. Ennyivel akarod megtámadni a törököt?
Akkor hát magad is beláthatod, hogy nem nélkülözhetek egyetlen harcos sem. A huszitákkal majd később törődünk.
Jankó, tudok még veled őszintén beszélni?
Miért ne tudnál?
Mert fölöttébb ingerlékeny vagy. Pedig most észnél kell lennünk. Különben minden, amit felépítettünk, semmivé lehet.
Ugyan mit építettünk fel?
A jövőt! Káoszban vetted át az országot, és elindultunk a rend felé.
Káosz van most is. Hallhattad?
Ezért kell őszintének lennünk egymással. Alig van már kézzelfogható hatalmunk az országban.
Kormányzó vagyok az ég szerelmére, és az országtanács segítségével a szövetségeseim...
Felső Magyarországon nem csak a huszita hordák garázdálkodnak, hanem a te szövetségeseid is.
Vitéz egy köteg iratot tett Hunyadi elé.
Szentmiklósi Pongrác a lengyeleknek elzálogosított városokat fosztogatja. A Komorowski testvérek a szepességben pusztítanak. A főurak, akiknek feladata lenne megfékezni őket, egymás birtokait perzselik. Nyugat-Magyarország Habsburg Frigyes kezében van, az ifjú királlyal és a Szent Koronával egyetemben. Brankovicsnak vissza kell adni a városait, birtokait, azok fölött többé semmi hatalmad. Elvesztettük Horvátországot is. Erdélyben is névleges a hatalmad, mióta Újlaki és Rozgonyi tölti be a vajdai címet.
Erdély mögöttem áll. Rozgonyi az én emberem a székely ispáni székben.
Aha. És mi a helyzet a többi szövetségeseddel? Skanderbéget visszaszorították Murát hadai. Az áruló Danbas arab halott. Ki tudja, mi lesz Havasalföldön? Moldvában megölték Péter Vajdát, a másik szövetségeset.
Elég! Értem.
Akkor számíthatok arra, hogy mostantól reálisan tekinted az ország helyzetét?
Számíthatsz rá.
Lehetségesnek tartod, hogy mielőbb hathatós tervet állítsunk össze a felső magyarországi vármegyék megtisztítására?
Lehetségesnek tartom.
Esetleg arra is számíthatok, hogy támogatsz a bárókkal való megegyezési tervemben?
Számíthatsz rá.
A püspök kancellár már kapott volna tollhoz tintához, de Hunyadi mormogott még valamit az orra alá.
Mindenre sort kerítünk, vitéz. Miután legyőztük a töröket?
Nincsen sereged a török ellen.
Majd lesz.
Fontosabb dolgaink is vannak.
Nem, vitéz. Nincsenek.
Hunyadi magányra vágyott a megbeszélés után. Léptei ösztönösen a menekvő torony felé vezették. A toronyszobába hetekkel ezelőtt hozatott magának egy durván gyalult asztalt és egy kecskelábas széket. A sarokban kis boros hordó, az asztalon ónkupa. A berendezés. Bort löttyintett magának. Lehuppant a székbe.
Sokasodnak a bajok. Hiába vagyok kormányzó. Nem tudom orvosolni őket.
Érezte, hogy elönti a szégyen. Várdó után is nehezen talált magára. No de... Rigó mező után. Az újabb vereség talán soha be nem gyógyuló sebet ejtett az önérzetén. De még csak nem is ez nyomasztotta leginkább. Mostanra nyilvánvaló lett előtte, hogy asszonya milyen áldozatot hozott érte, amikor ő Vlad fogságába került. Erzsébet Újlaki seregét kérte kölcsön az ő kiszabadítására, és cserébe
egy éjszakára odaadta magát Újlakinak. Egy biztos, Újlakit meg fogom ölni. És Erzsébet vele mi legyen?
Újabb kupa bort töltött. Egy mocsár ködös képe merült fel emlékei közül. akit szerette. Ecselli. Odakint már csak nem teljesen sötét volt. Csupán lenn a falu házai közt lobogott néhány fákja. Az ablakból a vár déli falát látta, a zólyomi szárnyal, a déli bástya és a fehér bástya közti falszakasszal, amelynek szédítő magasában egy apró alak kucorgott.
Teremtő Isten! Magyko!
Néhány perc múlva maga is ott egyensúlyozott a fal magasán.
Hely, te kölyök!
Édesapám!
Mi a búbánatos istennyilát csinálsz te itt?
Ide szoktam kimászni, ha egyedül akarok lenni.
Meg ne próbáld még egyszer! A bátorságot soha ne tévezd össze az esztelen vakmerőséggel. Ha letalálsz esninnét és valami bajod lesz, édesanyád belebetegszik.
És édesapám?
Én is belebetegednék.
Édesapám, sokat törtem a fejem azon, hogyan segíthetnék én neked.
Te nekem?
Ha már eljegyeztél Cillei Erzsébettel, hát nem bánnám, ha kicserélnél Lackóval, és én lennék Túsz Brankovics várában, hiszen Erzsébet is ott van.
Derék fiú vagy, köszönöm. De a bátyád már felnőtt. Ő tud vigyázni magára. Írtam is Brankovicsnak, hogy helyetted Lackó legyen a Cillei Ján jegyese.
Nem, én vagyok Erzsébet jegyese. Nem Lackó. Csináld vissza a dolgot, apám. Én vagyok Erzsébet jegyese. Feleségül fogom venni.
Hunyadi meglapogatta a fia vállát, beletúlt göndörfürtjeibe.
Későre jár, kisfiam.
Holnap beszéljünk még erről, apám.
Menj szépen aludni.
Búcsúzóul megcsókolta atya kezét. Odakint már sötét volt. A Kárpátok felett búsüvítéssel nyargalt a szél.
Újlakvára, Magyar Királyság, 1449. Böjt Máshavának 16. napja.
Újlaki Miklós hónapokon keresztül a szobájába zárkózott félelmében. Alig evett, annál többet vedelt. Ha tehette volna, meg nem történté teszi, amit Szilágyi Erzsébettel művelt. Mindent elrontott egy olyan éjszaka kedvéért, aminek szinte egyetlen pillanatára sem emlékszik. Viszont serege segített Hunyadit megmenteni, és emiatt most főhet a feje. A Hollós úr eljön érte.
Eljön, és meg fog ölni.
Tutorásné kicsin gyermekkora óta az újlaki bárók szolgálatában állt. Igen szívén viselte a nagyúr sorsát.
Aj, nem nézhetem tétlenül, hogy bánatában és félelmében elemészze magát.
Kiválasztott a faluból egy takaros cselédlányt. Felvitte a várba, megfürdette, beillatosította. Aztán este benyitott vele Miklós szobájába.
Hoztam neked egy jányt, lelkem, hogy felvidítson.
Nem kell.
Jaj, fiam!
Küld ki!
Az öregasszony kiküldte a lányt. maga is távozott volna, ha Miklós rá nem förmed.
Te maradj, vénbaszorkány! Kérdezni akarok tőled valamit.
Mit akarsz kérdezni, lelkem?
Új laki vagyok én egyáltalán.
Hát mi más volnál?
Te már akkor itt voltál, amikor anyám a várba került. Születésemtől szoptatós dajkán voltál. Lefogadom, hogy hallgatóztál a nász éjszakájukon. Szóval ki vele, vénszipirtyó. Csak ugyanaz apám fia vagyok én?
Ki másé lennél? A Szent Háromságra esküszöm, szakasztott új laki vagy.
Jól van. Akkor azt is meg tudod mondani, hogy a ringyó feleségem fia az enyéme.
Miklóska!
Reggeltől estig ott sertepertél a szoknyád mellett. Ő az én fiam-e, vagy nem?
Az élő Istenre mondom, nem tudom. Egyik nap úgy látom, hogy kicsit, mintha rád hasonlítana, a másik nap meg, hogy egy kicsit sem.
Holnap látni akarom. Délben vezesd elé.
És ha nem azt látod majd benne, amit szeretnél, akkor mit teszel?
Az az én dolgom.
Csutarásné alaposan szemügyre vette a kisfiút. Mennyi idős lehet? 5 éves? Vagy elmúlt már? A várban úgy lézeng napestig, mintha valami cselíd gyerek volna, és mivel a nevelésével a kutya sem törődik, hát úgy nő akár a gabona közé szórt dudva. Mit akarhat vele most Miklós? Jót semmiképpen.
Figyelj rám, fiam!
Figyelek, néne!
Holnap reggel érted jön egy ember. Elvisz innen, és többé nem hoz vissza.
Miért?
Mert holnaptól nem Miklóska a neved, hanem Sebő.
Miklós a nevem, úgy laki Miklós.
Nem, kisfiam, a neved ezen túl Sebő. Másút fogsz élni. És ha sokat imádkozol, ahogy mutattam neked, a jó Isten nem engedi, hogy elkallódjál.
Téged soha nem foglak elfelejteni, néne.
Kamonci plébános napkelte utánra ígérte magát Csutorásnénak. 3 aranyat kapott azért, hogy elvigye a várból a fiút, és még 2-t, hogy épségben eljuttassa a ferencesek valamelyik rendházába, minél messzebb Újlaktól.
5 arany.
Ez volt Csutorásné minden megtakarított vagyona. Úgy tervezte, ebből eléldegél majd valahol Körös megyében, a rokonainál.
De most másra kell a pénz. Mi atyán, ki vagy a mennyek?
Elrebette reggeli imáját, aztán egy vászonkendőbe rakosgatni kezdte az elemózsiát, amit az útra szánt.
Legalább még ma egyen, bőségesen, hogy holnap mi lesz, az csak a jóisten tudja.
De a jóisten úgy óhajtotta, hogy már aznap zavarodottság és káosz legyen úrrá az asszony gondolatain. Mert amikor úgy döntött, ideje felébreszteni a gyereket a kamrában, nem talált ott senkit.
Miklóska!
Kiviharzott a folyosóra.
Miklóska!
Valahol a vár alatt egy kutya vonított, az istállóban lovak horkantottak idegesen, más válasz nem érkezett. Csutorásné minden ízében remegni kezdett.
Muszáj szólnom róla, ha a fiú valahol a közelben kószál, még elérhetik.
Benyitott a várúr szobájába.
Lelkem, lelkem, ébredjél! A fiú eltűnt.
Mi?
Kerestem mindenütt, de nincsen. Talán kiszökött a várból.
Riasztottad az őrséget?
Még nem.
Akkor rohanj! Meg kell találni azt a fattyút!
Hangzott a Förgetek hírnöke. Bán Mór történelmi regényének hangjáték változata 10 részben. Első rész. Szereplők. Mesélő Pap János, Hunyadi János, Borbicki Ferenc, Hunyadi Mátyás, Kochbulla Benyámin, Vitéz János, Quintus Konrád, Újlaki Miklós, Gazdag Tibor, Követ, Újvári Zoltán, Csutorásné, Farkas Éva, Sebő, Losszman Leó. A felvételt készítette Jantyik Levente, zenei szerkesztő Horváth János, munkatárs Szupper Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Horváth Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.
Nélküled megpróbáltam új tavaszra várni, titkon szűni lopva egyedül. Nélküled próbáltam új örömöt találni, tán sikerül. Egyszer már megszédülve más szemébe néztem, furcsa mámorban a szívem lángra gyúlt, de azt szemében az arcod látni véltem, s karom lehúlt. De azóta még százszor jobban érzem, hogy te voltál és te vagy mindenem.
Nekem sikerül.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Azelőtt percek jöttek, percek múltak, órák és napok egymásra hultak. Tova repültek hónapok, évek, míg egyszer meg nem láttalak téged. Azóta mindig megáll az idő. Az égen néma álló csillagok, a földön csak te vagy és én vagyok, hallgatsz és hallgatok, szerelmes szó sem csendű, megáll az idő. Az égen néma álló csillagok, a földön csak te vagy és én vagyok, hallgatsz és hallgatok, szerelmes szó sem csendül már.
Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Yeah.
Következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A förgetek hírnöke. Bán Mór történelmi regényének hangjáték változata 10 részben. Második rész. Az előző rész tartalmából.
Jankó, tudok még veled őszintén beszélni?
Miért ne tudnál?
Mert fölötti ingerlékeny vagy. Pedig most észnél kell lennünk. Különben minden, amit felépítettünk, semmivé lehet.
Ugyan mit építettünk fel?
A jövőt! Káoszban vetted át az országot, és elindultunk a rend felé.
Káosz van most is. Hallhattad?
Ezért kell őszintének lennünk egymással. Alig van már kézzelfogható hatalmunk az országban.
Kormányzó vagyok az ég szerelmére, és az országtanács segítségével a szövetségeseim...
Felső Magyarországon nem csak a huszita hordák garázdálkodnak, hanem a te szövetségeseid is.
Hunyadi János leküzdhetetlennek látszó nehézségekkel küszködve látja el a kormányzói feladatát.
Szent Miklósi Pongrác a lengyeleknek elzálogosított városokat fosztogatja. A Komorowski testvérek a szepességben pusztítanak. A főurak, akiknek feladata lenne megfékezni őket, egymás birtokait berzselik. Nyugat-Magyarország Habsburg Frigyes kezében van, az ifjú királlyal és a Szent Koronával egyetemben. Brankovicsnak vissza kell adni a városait, birtokait, azok fölött többé semmi hatalmad. Elvesztettük Horvátországot is.
Elég! Értem.
Mind gyakrabban gondol, a becsületén esett gyalázatra. Miszerint hűséges asszonyát, Újlaki Miklós csak azért segítette csapataival az ő kiszabadítására, mert cserébe Szilágyi Erzsébet egy éjszakát vele töltött. Hunyadi arra gondol, csak azzal moshatja le a nevén esett foltot, ha megöli a gyalázattevőt.
Egy biztos, Újlakit meg fogom ölni.
A várába zárkózott Újlakit is nyugtalanító gondolatok nyomasztják.
Valóban az apám fia vagyok én, és a Riherony feleségem fia az enyéme.
Fertályóra sem telt bele, a vár a feje tetejére állt a nagy sürgésforgásban. De Miklóska nem mutatkozott. Egy órával napkelte után Újlaki döngő léptekkel megindult asszonya szobája felé.
Nyissátok ki!
Két őr vigyázta az ajtót, amit parancsára réges-rég zárva tartottak. Csikordult a zár, kitárult a vasalt tölgyfa ajtó. Sűrű, ragacsos bűz áradt ki bentről. A szobának nem volt ablaka, csak egy lőrésszerű vágat bokamagasságban, amin keresztül nem szellőzött kellőképpen a zárka. Hisz valójában az volt.
Hol van a fiú?
Mi? Milyen fiú?
Újra ki hátra szólt az őröknek.
Küldjétek ide Surdivárnagyot és Kevermest, a kőművest!
A derengő félhomályban úgy látszott, hogy a zárkafogoly fél arca lebénult. A szobában dermesztő hideg volt, a kosz réteg alatt az asszony bőrén fagyás nyomok szürkéllettek. Bőre fonnyat volt, vizenyűs szeme alatt árok sötétett.
Hogy nézel ki, Réherongy?
Ha nem tartanál bezárva, megint nő lehetnék. Szülhetnék még fiút neked.
Amíg nő voltál, végig hemperget rajtad a király és a kis hunyadi is.
Lehet, hogy Miklóska mégis a te fiad. Fogadj vissza magad mellé, és...
Hogy képzeled, hogy bármilyen tekintélyen megmarad, amíg te vagy a feleségem? Senki és semmi vagyok, amíg el nem temetem a múltamat, és vele együtt téged.
Csak nem akarsz megölni?
Lihegve érkezett a várnagy.
Jelentem, nagyuram, a fiúnak semmi nyoma.
Hozzatok ide 3 napnyi eleséget. A feleségem sokat nélkülözött az elmúlt hónapokban. Hozzátok ide a legszebb ruháit, meg az ékszereit. Nem így szeretnék emlékezni rá.
Már délre járt az idő, mire Rozgonyi Máriát megfürdették, ráadták legszebb ruháját, asztalt hoztak a zárkába, gazdagon megterítették 2 főre, gyertyát is gyújtottak az asztal középre.
Gyere, Mária! Biztosan éhes vagy már. E bort nem hozatta, mától új életet kezdek. Addig nem iszom, amíg meg nem özvegyülök.
Az asszony reszketve engedelmeskedett. Megreggeliztek. Közben újra ki vidáman fecsegett. Elmesélte, milyen régen járt Budán, s mennyire kíváncsi rá. Változott-e a város, mióta Hunyadi tartja a kezében. Mária eddig meg sem ukkant. Ám ekkor félve megkérdezte.
Már nem tartasz Hunyaditól?
Ráébredtem, hogy nem fog megölni. Nem teheti meg, végtére is kormányzó. Egyél!
Amikor a szolgák leszették az asztalt, újra ki körülnézett a gyertyafényes zárkában.
Itt lesz időd gondolkozni azon, hogy mit műveltél velem. Pojácává tettél a világ szemében, de ne félj, nem esik bántódásod. Az élelem kitart 3 napig, a víz is, levegőt is kapsz. Persze 5-6 nap után nehezebb lesz. Szívem szerint megnéznélek akkor is, de az már nem lesz lehetséges. Viszont hallani foglak. Csupa fül leszek. Inni fogom könyörgő szavaidat. Isten veled a pokolban!
Miklós!
Újra ki ráparancsolt a folyosóra halmozott építőkövek közt várakozó kőművesre.
Kezd el a munkát!
Az ajtó elé rakott fal már derék magasságra emelkedett, amikor csutarásné előviharzott.
Mit művelsz, te istentelen? Ne tégy olyat, drága fiam, amit megbánnál később. Nem vagy te olyan gonosz, ami ennek hiszed magad.
Igazad van, vénboszorkány. Eredj! Rakj rendet a kápolnában! Mától nem a sátánhoz, hanem az Úristenhez imádkozom.
Csutorásnyi elsietett, hogy rendet rakjon a régóta nem használt bárkápolnában. Helyére tegye a feszületet, letakarítsa az oltárt, és új felszentelt gyertyákat hozzon. Legalább valami hasznát veszi az immár feleslegesen érkező kamonci plébánosnak. Újra ki ott maradt a folyosón, és élvezettel hallgatta az egyre emelkedő fal mögül hallható nyöszörgést.
Eresz ki, Miklós! Könyörgöm, eresz ki innen!
Még néhány kő, és az ajtó előtt szilárd fal húzódik majd. Áthatolhatatlanul, mintha mindig ott lett volna az ajtó helyén. Másnap reggel a kamonci plébánosnak misét kellett celebrálnia. A kápolna ragyogott a tisztaságtól, a feszület ezüstje csillogott-villogott a gyertyák aranyos fényében. Az oltáron szépen hímzett terítő, rajta vaskos evangéliumos könyv.
Itt van a várura!
Te ne kérdezz semmit, atya! És ne is fecsek feleslegesen, hanetán olyasmit találnál látni és hallani, amit nem értesz. A fiúért már nem tehetünk semmit, de Mária asszony talán még megmenthetjük. Na, ne feledje, a várúr lelkére kell hatnod. Vigyázz már, jön is!
Szép misét mondjál, páter, mert ebben az ukban sokáig csak sötétség honolt. Te vagy a szerencsés, aki új lakfalai közé újra fényt hozhatsz.
Mária asszony nem jő a misére?
Mária asszony gyengélkedik, páter.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Ne ölj meg, Miklós!
A befalozott új lakiné vicsorgó üvöltése valahogy kijutott a zárka szellőző nyílásán, s behatolt a kápolna visszhangos csendjébe. A pap félbehagyta a mise latin igéit, s megpróbálta rábeszélni újlakit a felesége szabadon bocsátására. Szó-szót követett. Újlaki megfenyegette a pátert, ha kiderül, hogy köze van a fattya eltűnéséhez, bitóra juttatja. Ha viszont mindenről hallgat, és mindenben engedelmeskedik neki, magas jövedelemmel járó álláshoz juttatja.
Aki az én oltalmamban áll, az előtt nem létezhet akadály, páterka. Nem kérek én tőled különösebbet, csak azt, hogy Isten és az ország törvényeit betartva segítsd a munkámat. Új életet akarok kezdeni. Isten félő, hasznos életet.
Ez terék igyekezett, nagyuram. Ebben készséggel segíthetek neked.
Nos, akkor kezdjük ezt a mi együttműködésünket először is azzal, hogy elmeséled töviről hegyire, miért hívott téged a várba ez a tréfás kedvű csutorásné.
De ugye nem esik baja, ha elmondom.
Hát már hogyan este? Hisz szoptatós dajkám volt. Én pedig szótartó ember vagyok, mint valamennyi ősöm, páterka.
Demián atya önkéntelenül is arra gondolt, amit a várúr kivételével a faluban mindenki tudott. Újlaki Miklós valódi szülőanyja nem a megboldogult Stiborici Alina volt, a hajdani Újlaki Lászlóbán hites asszonya, hanem bizony Csutorásné, aki akkoriban csupán mezitlábas jobbágy leány volt. A környékbeliek azt is tudni vélték, hogy amikor az öreg újlaki báró úr meglátta balkézről született fiát, úgy megtetszett neki, hogy rögvest fölvitte magával a várba, a felesége kezébe nyomta, mondván, itt van a most született gyermekünk. A jobbágy leány pedig rögvest hozzáadta akkori kulcsárjához. Így aztán Csutorásné egész életében két férj urának kellett, hogy mindenben engedelmeskedjen. A halálra rémült pap persze mindenről egy árva szót sem szólt. Hebegve folytatta a misét.
Introibo ad altare Dei.
Újra kileintette.
Akarsz püspök lenni, páterka?
A nagyra vágyás nem keresztény erény, uram.
Ne kertelj, akarsz vagy nem?
Demián atya nem akart hazudni, ezért csak bűnbánóan lehajtotta a fejét.
Na jól van. Első lépésként összeszedjük a fattyaimat. Van belőlük fél tucatnyi a faluban meg a környéken. Idehozod mindet a várba. A nevemre veszem valamennyit. Komoly terveim vannak velük.
Annyi turpisság van csak a dologban, hogy írást kell tenni róla, hogy minnek az én szeretett Máriám az anyja.
A pap meglepetten nézett rá. Az apró csalástól eltekintve, ez igazán irgalmas cselekedetnek tetszett a számára.
Aztán nekivágunk a Budára vezető útnak. Volna egy-két kellemetlen feladatom, mielőtt új asszonyt keresek magamnak.
Uram, szabadjon figyelmeztesselek, hogy Isten rendelése szerint, míg a halál el nem választ mostani hitvesettől...
Ne aggódj, páterka! A halál lesz oly kedves is, hamarost elválaszt.
Miklós!
Ne rémüldőzz, és ne sajnálkozz! Azt akarom, hogy újlak ezentúl az erkölcs és a rend otthona legyen. Tisztes úrral, tisztes újasszonnyal, szent életű pappal és kellő hatalommal. Ehhez mindent előről kell kezdenem.
Ereszki!
A holmidért már elküldettem Kamoncra. Mostantól itt fogsz élni a várban. Előre figyelmeztetlek. Látni fogsz még olyasmit, amit nem szabadna látnod.
Könyörgöm!
Ilyenkor mindig gondolj arra, hogy az erényesség útja sokszor a bűnök mocsorain át vezet, páterka.
Az újlaki zsoldosok még 5 napon keresztül kutatták a környéket, de a befalazott Rozgonyi Mária fiának nyoma veszett. Egy héttel később újlaki díszes temetést rendezett neki és az édesanyjának. A fiúnak csinos kis koporsót csináltatott, feleségének durván gyalult egyszerű ládát. Mindegy is volt, hogy melyik milyen, hisz egyikben sem volt semmi.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Elég! Isten legyen irgalmas az ő lelkükhöz. Vigyétek!
Miközben a szolgák gyászos képpel kicipelték a két koporsót, hogy elhantolják őket a családi sírboltban, addig valahonnan az emeletről, egy lezárt folyosó végéből a fal mögül, még ekkor is eszelős sikolyok visszhangoztak. Igaz, egyre halkabban. Néhány nap múlva aztán csend lett. Akkor újraki Miklós felöltötte legdíszesebb öltözetét, és útnak indult Budavárosa felé. Magával vitte a rettegő kamonci papot. Hunyadi János is Budára igyekezett, miután kis időre megállott Gyulafehérvárott, hogy találkozzon az erdélyi nemesség képviselőivel. A hű erdélyi urak 500 fős bandériumot állítottak ki, ne utazzon olyan szegényesen Budavárosába a kormányzó. Hunyadi az erdélyi sószállítók által használt úton haladt keletről nyugat felé. Újlaki a régi hadi úton délről északnak. Mindketten tudták, hogy a másik is úton van, de azt nem, hogy mikor indult és merre járhat épp. Aztán úgy alakult, hogy valahol Kecskemét előtt jelentették Hunyadinak, hogy délről újlaki zászlós lovasok közelednek a sárral rakott, fűzfa vesszővel erősített városfalak felé.
Hát jó, akkor legyen meg itt, legyen meg most.
Vágtára akarta ösztökélni a lovát, ám Vitéz János megállította.
Várj!
Egy levélkét vett elő köpeny eredői közül, és szótlanul Hunyadi felé nyújtotta. Az Mélán ránézett.
Tudod, hogy nem tudok olvasni?
Akkor felolvasom én.
Nem érek rá. Dolgom van.
Igen, tudom. Megölni új Lakit. De előbb hallgasd meg ezt. Erzsébet írta.
Jankó visszarántotta lovát, és ez elég volt ahhoz, hogy vitéz felhatalmazva érezze magát a levél felolvasására. Amikor végzett, összehajtotta a levelet, és eltette a zsebébe. Hunyadi hosszan bámult maga elé. Arcán egyetlen izom sem rándult.
Ez történt. Így történt. Tudnod kell, hinned kell.
Van erre tanú?
Van, de nyoma veszett.
Akkor kerítsd elő.
A kérdés most az, hiszel-e ennek a levélnek?
Erzsébet soha nem hazudott nekem. Jobban hiszek neki, mint saját magamnak.
Istennek hála. Akkor nem kell megölnöd új Lakit.
Hunyadi egykedvűen vállat vont, aztán megsarkantyúzta lovát. Kísérete utána láttatott. Az újlaki zsoldosok messziről megismerték a hollós zászlókat és a sebesen közeledő lovas hollós pajzsát. Felvonták sisakrostéjukat, és kérdőn néztek urukra. Újlaki Miklós nagyot sóhajtott.
Hát jó, akkor legyen meg itt. Legyen meg most.
Gyalogosan rontottak egymásra a két egybegyűlt sereg körében. Hunyadi páncélkesztyűs ökle olyan erővel csapott újlaki halántékára, hogy a közelben állók hallották a recsenést. Hunyadi hatalmas ökölcsapásaival talán meg is öli az immár aliltan fekvő újlakit, ha valaki nem elég bátor ahhoz, hogy szelíden megfogja a vállát.
Fiam! Látod, hogy már nem védi magát. Hagyd abba, kérlek.
Hunyadi ökle mozdulatlannál meredt a levegőben.
Ki vagy te?
Csak egy ember, aki megment egy felesleges gyilkosságtól.
Újlaki nemrég felfogadott plébánosa Demián atya térdelt újlaki mellé. Intésére öten ugrottak oda, hogy megnézzék. Újlaki éle még. Miklós péppé zúzott arcán, kivert fogai és felszakadt szájszélén valami torz vigyorféle jelent meg.
Ezt nem sietted el, fáterka?
Motyogta kitört fogai csorba rácsán át, alig érthetően. Demián atya azonban így is értette.
Gondolom, ez volt az a kellemetlen feladat, amin túl szerettél volna esni. Ha engem kérdezel, elég jól sikerült.
Elhangzott a Förgetek hírnöke. Bán Mór történelmi regényének hangjáték változata 10 részben. Második rész. Szereplők. Mesélő Pap János, Hunyadi János, Borbicki Ferenc, Vitéz János, Quintus Konrád, Újlaki Miklós, Gazdag Tibor, Újlakiné Rozgonyi Mária, Gyöngyösi Csenge,